Imádkozom. Hálát adunk neked, Urunk, azért a biztonságért, amelyet mi is, mint gyermekeid, mint Jézus követői, átérezhetünk és átélhetünk, hogy megoltalmazol bennünket, védelmezel minden külső és belső veszedelem közepette is. Megvalljuk, nem tudjuk mindig jól megítélni a külső vagy a belső veszedelmeke, a nagyobbak, a veszélyesebbek, a dalattomosabbak, és ezért a legjobb, hogyha minden ellen hozzád menekülünk, hozzád folyamodunk, és a te védelmedet kérjük. Köszönjük, hogy azt soha nem tagadod meg tőlünk. És ezért abban a biztonságban követhetünk téged, hogy bár el nem kerülnek a veszedelmek, a próbatételek, az erőfeszítések, amelyeket meg kell tennünk, mégis mind ezek közepette is tudhatjuk, megőrzöl és megtartasz, átvezetsz azon is bennünket. Segíts nekünk, Urunk, hogy egymásnak is bátorítására, segítségre lehessünk, megpróbáltatások, veszedelmek közepette is. Hogy tudjunk együtt örülni is, de tudjunk együtt is erőfeszítéseket tenni, egymásért imaharcot is folytatni, kinek mikor mire van szüksége, azt mindig megadhasd neki. Köszönjük a mai reggelünket, és hogy együtt lehetünk. Könyörgünk szentelked jelenlétéért, áldj meg bennünket most is, Urunk. Amen. Kedves testvéreim, Isten ígét a Lukás írása szerinti evangélium 12. részének a 26. verséből olvasom. Jézus mondja: ha tehát a legcsekélyebbet sem tudjátok megtenni, miért aggódtok a többi miatt? Amen. Mindannyian tudjuk, hogy a feszültség az megtermékenyítőleg hat az emberre, a munkájára, sőt a terveire, az elgondolásaira is, és meg is szoktuk azt, hogy minél nagyobb egy feladat, minél nagyobb erőfeszítést kíván, minél nagyobb teljesítményre van szükség tőlünk, annál nagyobb bennünk az a belső feszültség vagy izgalom, hogy vajon meg tudjuk-e tenni, képesek vagyunk-e rá, lesz eredménye, nem törik-e bele a bicskánk, és végül pedig, amikor a nagy feszültség, a nagy teljesítmény célba ér, akkor annál nagyobb örömöt szoktunk érezni, hogy lám, megérte a harc, a küzdelem, a munka, megfeszített munka, mert eredményt értünk el. És mégis Jézus itt egy olyan feszültségre irányítja a figyelmet, amelyik a legcsekélyebb és a legtöbb között húzódik, feszül, amire mi leginkább azt tudtuk mondani, hogy itt valami Istennel kapcsolatos feszültség van, hogy ha már egyszer megteremtette a világot, ha már egyszer életet adott az élővilágnak és nekünk embereknek is, akkor miért nem úgy munkálkodik, miért nem úgy tartja fenn, ahogyan az nekünk, mi szerintünk a legjobb volna. Jézus pedig arra mutat rá, hogy ez a feszültség az emberben magában van a legcsekélyebb és a legtöbb között, és valóban az élettel kapcsolatos. Hiszen az életünkért nagyon sokszor reszketünk. De nem azért, hogy az életünkből a lehető legjobbat hozzuk ki, hogy az életünk a lehető legtöbb áldással szolgáljon másoknak a számára, hanem igen gyakran azért reszket az ember az életért, hogy vajon mindig a lehető leggyakrabban, állandóan úgy élhessen az életével, ahogyan az neki tetszik. És reszket az ember az életért, hogy nem biztos, hogy mindig minden úgy történik. Nem biztos, hogy a saját kedvére fordíthatja az egész életét, ilyen-olyan kötelezettségek, ilyen-olyan alkalmazkodási kényszerek, és a bosszankodik az ember, hogy na, ugye már megint nem úgy élem, nem úgy élhetem az életemet, ahogyan nekem tetszik. És ilyen szempontból bosszantó tényező tud lenni maga az Úristen is, amikor nem hagyja, hogy az ember teljesen úgy élje az életét, ahogyan saját maga szeretné. Reszket az ember az életéért, hogy a saját kedvére tölthesse, és ugyanakkor, erről beszél Jézus ebben a részben is, az élet feltételeiért pedig aggódik, a körülményeiért, hogy fenntartható legyen az élete, de csak visszautalva az első gondolata, azért minél gondtalanabb legyen az élete, hogy annál inkább a maga kedvére élhesse azt. És Jézus erre mondja, hogy ha nem reszketnétek az életetekért, mármint, hogy azt a saját kedvetekre érhessétek állandóan. Hogyha nem ez volna a fő gondolatotok, akkor nem aggódnátok az életetek feltételeiért sem, hiszen ha tényleg Istennek tudnátok átadni az életeteket, hogy az ő kedvére dicsőségre éljétek, akkor nem izgulnátok azon olyan sokat, hogy mit tegyünk, hogy mit ígyunk, hogy mivel rohászkodjunk, vagyis az élet körülményeiért sem, hiszen, és ez a biztatás ebben az evangélium részletben, hogyha Isten adja az életet nekünk, és ezt az életet mi neki ajánljuk fel, akkor hogy ne gondoskodna arról, amit az élet feltételeinek nevezünk. Csak annyit zárjam, hadd tegyek hozzá, hogy ugye Jézus itt a természeti környezetre is utal, a növény és az állatvilág is fenntartja őket Isten, az ember is akkor sokkal természet közelibb életet élt, és mondjuk a termény, az életfeltételek megalkotása sokkal inkább az egyes emberen, családokon, magukon múlt, mint manapság, hiszen ma például a jövedelmét az ember nem mindig saját magának köszönheti, hanem attól függ, hogy a többiek mit szánnak neki, és mégis bár nagyot változott a világ és a körülmények, a legfőbb tényező, Isten maga nem változott, ő adja az életet, ő tartja fenn, ő ajándékoz meg a körülményeivel is mindannyiunkat. És befejezésre egy régi kedves példámat hadd mondjam el, ami ezt a feszültséget érzékelteti, amely a legnagyobb és a legcsekélyebb között van, ami valójában egyébként ugyanaz. Kittenberger Kálmán írja le azt az esetet, amikor oroszlán támadás áldozata lett. Az igazi áldozat az oroszlán volt persze, mert előtte, de ráugrott az oroszlán, marcangolta, leharapta az ujjait, ott lógott a bőrön az egyik ujja, és hát életveszélyes állapotban szedték össze őt a négerei, akik feltették egy hordányra, és elindultak vele a jó távol lévő kórházba, persze, hogy megmentsék az életét, és nyilván utólag írja, hogy ott értette meg mennyire, ott élte át mennyire, összetudnak szűkülni az ember vágyai, mert ő ott a hordágyon, miközben egyensúlyoztak fel a négerek, fák fölött kidöntött fatörzseken keltek át vele, hogy elvigyék a kórházban. Semmi másra nem vágyott, mint hogy egy tiszta lepedőn feküdhessen a kórházban, és végre elkezdjék az operációját. És erre írja ő, hogy semmi másra, mi pedig megérthetjük, hogy igen, semmi más, mint hogy az életét megmentsék. Ami sokszor a legcsekélyebbnek tűnik, hogy csak odaérjünk már, csak ott legyek, és nem számít semmi más luxus a Földön, az valójában maga az élet utáni vágy, ami pedig a legnagyobb dolog. És éppen ebben biztat és bátorít és nyugtat meg bennünket Jézus. Ha Isten a legnagyobbat megadja nekünk az életet, akkor az ahhoz képest csekélységet hogy ne adná meg mindannyiunknak. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked azért, hogyha érezzük a késztetést arra, hogy munkálkodjunk, hogy tervezzünk, hogy cselekedjünk, hogy előre haladjunk. És köszönjük, hogyha ebben a motivációban közel működhetünk mi emberek egymás segítésében is, de arra kérünk, hogy leginkább azt hadd érezzük, hogy neked mi a szándékod az élettel és a mi életünkkel, hogy azt a célt tűzhessük ki magunk elé, és afelé haladhassunk egész életünkön át. Hálát adunk azért, hogy megáldod erőfeszítéseinket. Amikor izgulunk, amikor szurkolunk azért, hogy jó vége legyen a dolgoknak, a terveknek, hogy befejezhessük azt, amit elkezdtünk, akkor megadod a teljesítmény feletti, a győzelem feletti, az eredmény feletti örömöt, és köszönjük, hogyha mindezt neked ajánlhatjuk fel. Te látod, hogy mennyi kisebb és nagyobb aggodalmaskodás van bennünk. Kérünk, hogy mindezekben állj mellettünk, mindezekben gyógyíts bennünket, mindezekben nyugtass meg minket, és emel tekintetünket, ne a földi célok fölé csupán, hiszen látunk el a földi célokat is, hanem azt, hogy meglássuk mindaz, amit a földön munkálunk, az a te akaratod és jó tetszésed szerint az örökké valóságig ér. Kérünk munkánkban, magánéletünkben, egész életünkben, áld meg bennünket, Urunk. Amen. Imádkozunk az Úr imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.